hiszen úgy lehet valójában jól megismerni, vagy jól értelmezni ezeket a mechatronikai fogalmakat. A legutolsó alkalommal lényegét tekintve Kubatán ott hagyta abba, hogy bemutatta a dinamikai modellezésnek ugye a három eszköztárát, ugye a differenciál egyenletes felírást, az átviteli függvényt, illetve érintette az állapottér modellnek, állapottér módszernek a lényegét, előnyeit és nehézségeit is. Persze ez majd a mechatronika egyben néhány szemeszter múlva kerül majd csak bemutatásra. Addig nektek lesz szabályozástechnika, matematika, és ott sokkal inkább azokat az eszköztárakat fogjátok használni, amiket itt most bemutatunk, és kicsit majd gyakorlati példákkal alátámasztunk. Ehhez azért a matematikai hátteret jó egy kicsit tisztába tenni, hogy a gyakorlatokon majd olyan példákat tudjunk megoldani, hogy úgy tudjunk gyakorlati példákat megoldani, hogy ezekkel ne legyen probléma. Tehát visszatérünk ugye a modellezésnek ugye a második számú felírására, ugye az átviteli függvényre. Az átviteli függvénynél látható, ugye, hogy a kimenet és a bemenet hányadosát képezzük, ugye ez az Y-S átviteli függvény, amelyet operátor vagy frekvenciatartományban értelmezünk, ugye ez az S egyenlő J omega, ugye ahol az omega az a, ugye J omega a komplex körfrekvenciát jelenti. Erre fogunk egy kicsit grafikusan kitérni. Maga az átviteli függvény, ugye a számláló és a nevező hányadosa, az két módon vagy két értékkel adható meg alapvetően, az amplitúdó arányjal és a fázis különbséggel. Ugye ezt is kétféleképpen írtuk fel, egyszer egy trigonometrikus és egyszer egy Euler alakban. Ezt fogjuk egy kicsit bővebben kifejteni, hogy ez hogyan történik, hogyan történhet. Kezdjük ott, hogy ugye a komplex körfrekvencia, és egyáltalán hogyan lehet ezt a komplex algebrával, komplex számokkal összeköttetésbe hozni. Hogyha teszem azt, van egy koordináta rendszerem, ahol van egy R sugarú egységvektorom, amely forgást végez az origó körül, ennek az egységvektornak van egy R-sugara, és ez az origó körül ezekben a csúcspontokban fog végződni. Egy kicsit a komplex számokkal is már közelítésbe hozzuk ezt az ábrázolásmódot. Ezért ugye a vízszintes tengelyre kerülnek ugye a valós részek, a vízszintesre, vagy a függőlegesre pedig ugye az imaginárius részek. Na, ez eddig rendben van. De hogyan kapcsolódik mégis ez az operátor tartományhoz egy kicsit másképpen is? Hova tanár úr talán két előadásra ezelőtt említette azt, hogy a különböző technikai rendszereket szinuszos gerjesztésekkel, vagy szinuszos jelekkel vizsgáljuk. Hiszen ennek az az előnye megvan, hogy bármilyen technikai jel, pontosabban az egyoldalasan határolt jeleket kivéve, Fourier transformálható, valamint ezen belül még a periodikus jelek, tehát bármilyen négyszögjel, vagy fűrészjel, vagy ehhez hasonló jel, az diszkrét szinuszos összetevőkre bontható. Tehát ez azt jelenti, hogyha van mondjuk egy négyszögjelem, azt mondjuk 10 különböző frekvenciájú szinusz gerjesztéssel gerjesztem, ezt megvizsgálom, hogy mi van a kimeneten, és az egészet összegezve majd meg fogom kapni, hogy mi lenne akkor, hogyha egy négyszögjelre keresném a választ. Na most, tehát ezzel azt akarom szemléltetni, hogy a szinuszos vizsgálójelnek a kezelése az mennyire fontos. Na most ezt fogjuk itt egy kicsit jobban megvizsgálni. Hiszen, hogyha időtartományban ezt vizsgálom, miről is beszélek? Hogy egy állandó frekvenciával forgó egységvektort ábrázolhatunk ilyenkor. Ugye a körfrekvenciával egyezően forog. Mondjuk lehet itt valamilyen átviteli függvénynek az abszolút értéke, vagy egyszerűen csak mondjuk az egységvektornak ugye a függőleges része. Ha ezt megnézem, ugye itt az origóból elindulok, teszem, hogy ez a nulla időpillanat. A nulla időpillanatban van egy ekkora értékem, és vizsgálom ezt a jelet valamilyen diszkrét frekvenciákon, ugye megnézve, hogy az idő folyamán ez hogyan fog viselkedni. Ugye, hogyha ezt a jelet vizsgálom, teszem azt mondjuk, eltelik egy tized másodperc, akkor ez a vektor már ide fog mutatni, hiszen állandó szögsebességgel forog. Tehát, ha itt van nekem ez az egy tized másodperc, akkor már ez az érték ide fog kerülni. Ha a következő egységet választom, akkor körülbelül pont ide a felső pontjára fog esni. És így tovább. Ugye ahogy az idő telik, és ez az R egységvektor forog, azt fogjuk tapasztalni, azt mondja, hogy 1, 2, azt mondja, hogy 1, 2, 4, körülbelül valahol itt fogja metszeni ugye a nulla tengelyt, vagy ugye a valós tengelyt, és 2, 4, valahol itt lesz ismét a egy másik maximum, körülbelül, és akkor gyakorlatilag ez a színuszjel, ez így fog ugye az idő elteltével tovább haladni. Látható, hogy ez a komplex körfrekvencia felfogható egy ilyen színuszjelként is. Tehát már is egy kicsit közelebb vagyunk ahhoz a felfogásmódhoz, ugye, amit a színuszjeles vizsgálat és a komplex számoknak a kezelése hordoz. No. Ugye itt is ugye a fázis, erre majd visszatérünk. Volt még arról szó, ugye, hogy az Euler alakos felírási mód az mennyire egyszerűvé teszi ugye operátor tartományban az integrálás és a deriválást. Pontosabban ugye felül van a deriválás, alul az integrálás. Hiszen ott egy i omegával való szorzást eredményez, míg alul egy i omegával való osztást, ugye a i omega pedig az s. Tehát így mindjárt egy differenciál egyenlet alakból egy algebrai egyenletbe jutunk, ami sokkal könnyebben kezelhető. És itt lesz majd nekünk a vektoros felírási módunk, de addig is nézzük meg akkor, hogy inkább itt kezdem, hogy a komplex számoknál mire kell figyelni. Tehát mik azok a szabályok, amiket mi majd alkalmazni fogunk. Komplex számokat, azokat egy ortogonális koordinátarendszerben értelmezzük. Ebben az ortogonális koordinátarendszerben ugye két egységvektorral tudjuk őket ábrázolni, vagy tudunk tetszőleges vektort ábrázolni, ugye itt az ábrán már látható is. Ugye az ortogonális az azt jelenti, hogy egymásra merőleges koordinátorrendszerről beszélünk, és ebben értelmezhetőek ezek az egységvektorok. És ez azt jelenti, hogy a hozzárendelés, tehát egységvektoros felbontás, az egy egyértelmű. Tehát két egységvektor, mondjuk ez az U-szor koszinusz fi, illetve az U-szor szinusz fi, az egyértelműen meghatározza ezt az U vektort, illetve fordítva, egy ilyen vektor egyértelműen meghatároz azt a két komponenst, amiből ő felépül. Ugye azt mondtuk, hogy két egységvektorból épül fel, de melyek ezek a vektorok? Ugye ti inkább ahhoz voltok szokva, hogy ugye i-vel jelöljük ugye a második komponenst, ezt ugye a számológép is így jelöli. Mivel a mechatronikában ugye az i-vel az áramot jelöljük, ezért itt egy ugrás történik nálunk, és a valós részt azt egyszerűen csak jelölés nélkül használjuk, míg a komplex vagy képzetes részt azt egy i-vektorral vagy i-jelöléssel látjuk el. Ezért aztán egy z-vektornak a felírása az úgy történik, mondjuk, hogy van egy x mértékű vagy értékű viszintes vektor, illetve egy y nagyságú j-vektor. És ez adja, hogy a z-vektorunk az x plusz j-szer y-os felírású, ahol az x és az y a valós számok halmazán értelmezhető. Jelentően ezt a felírási módot alkalmazzuk a legtöbbször, de nézzük, hogy milyen felírási módok vannak még. Ugye itt az algebrai, ahol a z-vektor az az x plusz j-szer y-os felírással tehető meg. Aztán van a trigonometrikus. Ugye ha itt ábrázolom is, itt az R-vektorom, van egy fi szög, ugye ennek a vektornak az algebrai megadásakor van itt egy x és egy y-os értéke. Tehát megadható egyszer ugye az x-el és az y-nal. Trigonometrikus felíráskor pedig, ugye a z-vektorunk az két komponensből adható meg, ugye az x-ből és az y-ból. Ugye ez pedig ugye a fi szöget felhasználva kiszámítható, ahol is a z az R-szer koszinusz fi plusz J-szer szinusz fi. Ez a trigonometrikus alak. És a harmadik az Euler alak. Ahol is az E az megvan adva ugye egyszer a vektor nagyságával, ugye, hogy ez egy R-vektor, valamint az omega t körfrekvenciával forgó jellemzőként E ad J-szer fi-vel. Ugye ez van a kitebőben. Ezt ugye az elektrotechnikában használjuk inkább. A szabályozás technikában mi vagy ti annyira mi ezt nem fogjátok használni. Minden esetre azt majd látni fogjátok, hogy ez egy sokkal zártabb alak, könnyebb kezelni különböző algebrai műveleteknél, de erre annyira mi nem fogunk kitérni, inkább a trigonometrikus alakot, illetve az algebrait fogjuk használni, hiszen ez is elegendő lesz majd az átviteli függvényeink vizsgálatához. Akkor nézzük meg, hogy ez a vektoros felírás milyen módozatokkal írható még fel, hogyan lehet használni, hogy amikor majd előjönnek ezek a felírási módok, akkor tudjátok mihez kötni. Ugye a valós rész az az x. Ezt másképpen is felírhatjuk, ugye úgy, hogy ez definíció szerint ugye a z vektorunknak, ugye aminek van egy R nagysága és egy phi szöge, annak a valós részét jelöljük. Az imaginárius vagy képzetes rész az az y, és azt im z-vel jelöljük. A vektorunk nagysága, ugye az az R. És megadhatjuk még ugye az R, tehát az E vektorunkat, ugye az R nagyságon kívül, még ugye a phi szöggel is, ezért erre is szükségünk van. Bocsánat. Arcus Z, ugye az maga a phi szög. Tehát nagysága és az iránya. Akkor. Ha visszafele nézem, a phi szög egyébként megadható úgy is, hogy az arcus z plusz 2k-szor pi. Ugye minden egyes fordulatnál visszatérünk arra a phi szögre, tehát elvileg ugyanazt az értéket kell kapjuk, ugye, hogyha a trigonometrikus függvényeket használjuk. Ahol is a k ugye a természetes számok halmazának a része. Már csak néhány ilyen felírási módunk van, és visszatérve ehhez, ugye a valós részünk az az R-szer koszinusz fi-vel egyenlő, a képzetes részünk pedig ugye az R-szer szinusz fi-vel egyenlő. Ugye az egyértelműség miatt, ha két egységvektort összeadjuk, ugye egyrészt összeadjuk a, meghatározzuk ugye az eredő nagyságot, és az eredő irányt. Ugye az x-et és az y-t összegzem, azt úgy kaphatom meg belőle, hogy az r-vektor nagyságát, ugye Pitagorasz tétellel, ugye, hogy az r az négyzet összegként adja eredményül az R-vektort. A koszinusz fi, ugye az x per r, ugye a szöggel szemközti befogó osztva az átfogóval, amely ez esetben x per työk alatt x négyzet plusz y négyzet. Hogyha nem a valós részünk van meg, hanem a képzetes részünk, ott pedig az y per r tudja meghatározni a fi szöget, és az pedig y per gyök alatt x négyzet plusz y négyzet. No. Igazából ezek voltak azok az azonosságok, amik használatosak egy vektornak a felírásánál, vagy kifejezésénél. És nézzük meg, hogy mit jelent az a fogalom, hogy vektornak a konjugáltja. Szerencsére nem olyan bonyolult, mint ahogy kinéz. Az E-vektor konjugáltját azt így jelöljük, tehát az E-vektor fölött egy felülvonás. Ami x minusz jy-nal írható fel. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha van nekünk a z-vektorunk, ugye az r nagyságával és a fi szögével, akkor ezt a valós tengelyre pontosan tükrözzük. Ugye megkapjuk ugyanúgy, hogy az x komponense az marad x komponens, a jy-ból pedig mínusz jy lesz, értelemszerűen ugye a fölfele mutató y komponens az itt lefele fog mutatni. Tehát definíció szerint egy vektornak a konjugáltja az így adható meg. Tehát, hogy a képzetes rész az az ellentétjére vált, míg a valós rész az ugyanúgy megmarad. Tehát ugye a valós rész az megmarad, a képzetes rész az pedig ugye előjelet vált. Máshogy felírva, ugye a vektornagyság az nem változik, viszont az Z-vektornak ugye a szöge, vagy a konjugált Z-vektornak a szöge, az ellentétje lesz az eredeti vektorunkénak. Nézzük meg akkor gyorsan a műveleteket, hogy milyen műveleteket tudunk vektorokkal végezni. Elsősorban trigonometrikus és az algebrai módon. Nézzük akkor, hogy először az összeadást. Ez már szerintem mindannyiatok számára ismert. Mégis röviden egy sor erejéig felírnám. Ugye a z1 és z2 vektorokat úgy tudjuk összegezni, hogy az x1 és az x2-es tagokat ugye összeadjuk, és ugye az y komponenseket is összeadjuk. Ez tiszta sor. De nézzük meg már a szorzást. A szorzásnál már többféle lehetőségünk van. Egyszer szorozhatunk egy vektort egy skalárral, illetve egy másik vektorral. Ha skalárral szorozzuk a vektort, tehát a C skalárral szorzom az E1-es vektort, azzal azt kapom, hogy C szer X1, tehát az E-vektornak az X irányú komponense, plusz a JY része, ugye szintén egy C konstanssal szorozva. Trigonometrikusan pedig C szer R szer koszinusz fi plusz J szer szinusz fi. Ugye egy egyes vektort néztem akkor. Igazából az érdekességek azok innen kezdődnek. Mi történik akkor, hogyha egy másik vektorral szorzom ezt a z1-es vektoromat? Először nézzük meg, hogy mi történik a vektornak a nagyságával. Ugye van egy z1-es és egy z2-es vektorom, annak az eredője a kettő szorzatával fog megegyezni, míg a szöge két vektor szögértékének az összegével lesz egyenlő. Tehát, hogyha én ezt itt ábrázolom, van egy képzetes részem, van egy valós részem. Itt az E1-es vektorom, van ennek egy Y1-es és egy X1-es része. Aztán van a van mondjuk itt egy z2-es vektorom, y2-vel és x2-vel. A nagysága a kettőnek az eredőjével, vagy kettőnek a szorzatával fog megegyezni, tehát ezt a két vektort össze kell szoroznom. Az feltehetőleg, hogyha itt van az egység vektorom, mondjuk, körülbelül itt van az egység vektorom, akkor valami ilyen nagyságú körön helyezkedhet el, és ezt a két szögértéket össze kell pedig adnom, az valahol pedig ebbe az irányba fog mutatni. Tehát az eredő z vektoromat azt így tudom megadni. Tehát a nagyságuknak a szorzata, valamint a szögeiknek az összege. Jó. Itt még akkor, ugye ez volt az a vektoros felírási mód. Ugye értelemszerűen, hogyha ezt a felírási módot én itt tovább folytatom, ugye hogy Z1 × Z2, az X1 plusz Y × Y1 szor X2 plusz Y² mit fogunk ebből kapni? Ebből átalakítás után azt fogjuk kapni, hogy X1 × X2 plusz Y² × Y1 plusz Y² × X1 + Y2 plusz X2 + Y1. Amit, hogyha itt egy kicsit átírok, akkor azt fogom kapni, hogy a Y négyzet az mivel lesz egyenlő? Az -1-jel. Tehát X1 × X2 - Y1 × Y2 plusz Y² × X1 + Y2 plusz X2 × Y1. Jó. Tehát ez az algebrai úton való felírása. A másik pedig, ugye trigonometrikusan, amit mondtam, hogy a vektorokat nagyság szerint összeszorozzuk, tehát R1 × R2, szorozva koszinusz Φ1 meg Φ2 plusz Y² sinusz Φ1 meg Φ2. Tehát algebrai és trigonometrikus úton. Ugye az algebrait ezt belátjuk, hogy ez így lehet felírni. Ennek pedig ugye vektoriálisan itt a magyarázata, hogy a két vektort ugye összeszorozzuk, eredőjét megkapjuk, és utána pedig a szögezetet vagy fázist meghatározzuk. Akkor még szünetig még lenne egy kérdésem, hogy hogyan lehet a Y² meghatározni? Tehát mi az egyáltalán? Ugye azt beszéltük, hogy van a vízszintes tengelyen ugye egy egységvektorunk, ugye a képzetes tengelyenben pedig a J képzetes vektorunk. A J négyzet az miként értelmezhető? -1, de miért? Mert úgy vezettük be, hogy az -1. Ez is egy jó válasz, de én arra gondoltam, mi van, hogyha megvizsgáljuk ezt a vektoriális felírást. Ugye azt tudjuk, hogy a J-vektor az egy egységvektor, tehát az egységkörön fog ez a vektor mindenféleképpen mozogni. És hogyha két J-vektort összeszorzok, mint Z1 és Z2 vektort, akkor meg fogom kapni először az eredőjét. Az eredője az ugyanakkora, hogy a J-nek is és az 1-nek is, tehát 1. Tehát az eredője, a nagysága az 1 lesz. Akkor menjünk tovább. Egyszer meg fogjuk kapni azt, hogy koszinusz Φ1 meg Φ2 plusz Y² sinusz Φ1 meg Φ2. Mekkora szögérték a J-vektornak? Itt van. Ez 90 fok, vagyis pi. Per 2. Így van. Na most. Ugye egyszer a nagyságát már megkaptuk, meghatároztuk. Már csak a szögét kell úgymond megadnunk, hogy összeadjuk ezt a két vektort, tehát két J-vektornak ugye az eredője pedig már az ide fog mutatni. Tehát ez lesz a J négyzet vektorunk. Azt pedig hova fog mutatni? A mínusz egybe. Tehát ezért a J négyzet az algebrai felírással az mínusz egy. Na, mindenki fölébredt, tehát a J vektor az mínusz egy lesz, jó? Tehát így is le tudjuk vezetni, tehát nem csak az, hogy rácsaptunk a hasunkra, jó, és akkor most mínusz egy, hanem ez trigonometrikus úton így levezethető, hogy a két J vektort egymással összeszorozva az eredőjük a mínusz egyesbe mutat. Jó? Akkor tartsunk egy 15 perces szünetet. Folytatnám az ismertetőt. Az elmúlt fél óra az kicsit szárazabb, unalmasabb anyaggal telt, ugye a vektorműveleteket bemutatandó. Most már egy hajszálnyit közeledünk ahhoz a célhoz, amiért ezt az egészet elkezdtük, hogy az átviteli függvényünket meg tudjuk határozni, illetve egy olyan módon kezelni, ami egy kicsit szemmel látható vektoriálisan is bemutatható. Ehhez azt kell megoldanunk, kezelnünk, hogy a vektoroknak az osztása az hogyan történik. Tehát két vektornak a hányadosát hogyan képezzük, és ez már nagyon-nagyon közel van ahhoz, amit ugye az átviteli függvényeknél meg fogunk tenni, hiszen ott is gyakorlatilag erről van szó, hogy hányadosokat képezünk. Nos. Mit tegyünk akkor, hogyha van egy z1 és egy z2-es vektorunk, ami úgy írható fel, hogy x1 plusz j-szer y1 és x2 plusz j-szer y2. Számolóban is, nevezőben is van valós és képzetes rész, ez így elég nehezen képezhető, tehát nehezen alakítható át egy olyan alakká, amit tudunk kezelni. Talán már hallottatok is rá egy megoldást. Mi lenne a megoldás? Így van, de miért szorozzuk meg? Így van. Tehát az a célunk, hogy ezt a képzetes részt valahogy eltüntessük. Ez pedig azon az elven oldható meg, amit úgy hallottunk, vagy úgy tanultunk középiskolába, hogy A plusz B szorozva A minusz B-vel, az A négyzet minusz B négyzet, és arról tudjuk, hogy a J négyzet az minusz 1, és akkor eltűnik ez a képzetes rész. Tehát tegyük is ezt meg, hogy beszorozzuk ugye a Z2-nek a konjugátjával, pont azért hagytam fenn ezt a képet, hogy lássuk, hogy hogyan képezhető ugye a konjugált. Tehát x2 minusz j-szer y2, és ugyanez a nevezőben is. Tehát a nevezőben egyszer meg fogjuk kapni azt, hogy A négyzet és mínusz B négyzet. Tehát X2 négyzet mínusz ugye J négyzet szer Y2 négyzet. De a J négyzet az mínusz 1, tehát itt plusz Y2 négyzet fog szerepelni. A számlálóban pedig ugye x1 szer x2, és hogyha tovább csoportosítom, ugye akkor kapok még egy valós részű részt, hogyha ezt a tagot összeszorzom ezzel a taggal, tehát ott fogok még egy olyan részt kapni, hogy plusz y1-szer y2. És akkor már csak a vegyes tagok vannak vissza, ami ugye ugyanúgy képzetesek, tehát ide elé betehetem a j-t, és egyszer van az, hogy j y egyszer x2, vagy ahogy vagy x2 ször y1 plusz helyett, ugye mínusz, x egyszer y2. És látható, hogy ezt a hányadost szépen egy valós és egy képzetes részé alakítottuk. Gyakorlatilag itt már képezhető egy-egy konstans, itt is és itt is. Tehát mind a valós, mind a képzetes részen meghatároztuk ugye a hányadost. Ha megnézzük ezt még trigonometrikus alakban, ami már csak egy kicsit tér el ugye a szorzásra, pontosabban azon alapul, ugye, hogyha megnézzük, ott az eredőt ugye összeszoroztuk, ugye, és a szögeket pedig összeadtuk. Tehát az R1 per R2 szorozva koszinusz φ1 minusz φ2 plusz j-szer színusz φ1 minusz φ2. Gyakorlatilag a műveleteinket, ami számunkra fontos, azt már itt gyakorlatilag be is fejeztük. Azért, hogy teljes legyen a kép, meg hogy egyáltalán milyen műveletek vannak még, gyorsan felírnám, hogy a hatványozást és a gyökvonást azt hogyan oldhatjuk meg vektoriálisan. Ez már tényleg nem olyan sok, mint amennyit itt idáig levezettünk. A hatványozás az értelmezhető úgy, mint egy tehát n-edik hatványra emelés, mint egy n vektorral történő szorzás, ugye n-szer ugyanazt a vektort használom. Tehát a z az n-ediken, ugye az a z vektor szor z vektor, tehát n darab z vektorral egyenlő. Ahol is, ugye a veredő vektor nagyság, az a z-vektor nagysága ugye az n-edik hatványon, illetve ez a hatványozott vektor szögérték pedig n-szer arcus z-vel lesz egyenlő. Tehát n-szer veszem ezt a z-vektort. Ennek az inverz művelete a gyökvonás. Tehát a z-vektort az n-edik z-vektornak az n-edik gyökét akarjuk venni. Ahhoz először célszerű azt végig gondolni, hogy mi van akkor, hogyha én ezt az egészet újra az n-edik hatványra emelném, hogy akkor megkapnám magát az z-vektort. Tehát ebből visszavezetve, ugye az eredője az a c vektor nagyságának ugye az n-edik gyöke, és ezt szorozva a koszinusz φ plusz 2 k pi per n észer színusz fi plusz 2k pi per n-nel. Tehát látható, hogy ennek a gyökvonásnak, tehát az n-dik gyököt vonva, n darab gyököt fogunk kapni. No, ezzel gyakorlatilag a komplex számokkal való műveleteket át is tekintettük. A gyakorlatnak lesz majd a része az, hogy ezeket a műveleteket kicsit látványosabban egy-egy vektorra, átviteli függvényre alkalmazzuk. Úgyhogy ezeket ott fogjuk majd elővenni és alkalmazni. Esetleg még az is, hogy különböző színuszfüggvényeknek a felírását így módon levezessük, ugye, hogy még az első óra elején említettem, ugye, hogy színuszfüggvényeket is lehet így módon kezelni. És gyakorlatilag ennek összefoglalásaképpen nézzük át azt a pár diát most már ezeknek az ismeretében, amit Huva tanár úr összeállított. Tehát operátor vagy frekvenciatartományban értelmezhető az átviteli függvényünk, amit felírhatunk trigonometrikus és Euler alakban is. Itt látható, ugye ez a trigonometrikus alak, hogy koszinusz fi és észer szinusz fi is felírással, ahol ez már maga a hányados. Hogyha Euler alakot használok, ott elég egyszerű a felírás módja, hiszen veszem a vektoroknak a nagyságát, ugye azoknak a hányadosát, és aztán a kitevőbe pedig ugye a j-szer fi 1 minusz fi 2-be, tehát a kimenő és a bemenő szögnek a hányadosát. Ugye ahogy azt láttuk is. Ez már volt ugye az előző alkalmakkor, ez a konvolúció, erre most nincsen szükségünk. Itt pedig már említettük ugye a deriválást és az integrálást. Az Euler formulák jelentenek segítséget, erre majd Hubatánról a jelek osztályozásánál ki is fog térni a koszinuszos és a szinuszos Euler felírásra. Na most, egy kicsit még itt ezt megvilágítva, ugye ahogy azt említettük, hogy a t időben, ahogy ez a z vektorunk ez forgást végez, ugye ennek van egy koszinuszos tagja, és egy színuszos tagja. Ugye itt az omega t az jelenti az időben való mozgást, és a fi az pedig egy eltolást. Ugye a harmonikus jel miatt azért van már itt különbontva egyszer egy koszinuszos, illetve egy színuszos jel. Mi egy tetszőleges jelet vettünk, aminek van színuszos és koszinuszos tagja is. Ugye, amit itt látható is. Ugye ezt említettem, hogy minden egy tetszőleges pillanatban meg tudjuk vizsgálni ezt a vektort, és gyakorlatilag ez a folyamat jelenti számunkra a vizsgálat tárgyát. Ugye a két vektor, tehát hogyha egy hányadost képzünk, akkor mindegyik, tehát mind a bemenet, mind a kimenet ugye egy vektorral jellemezhető, és ahogy ez a térben idővel forog, mindig ugyanazt a szöget fogják bezárni. Tehát ezért lesz nagy jelentősége annak, hogy mekkora a köztük lévő szög, és mekkora ugye a nagyságuknak a hányadosa. Pontosan itt láthatjuk ezt, hogyha egy hányadost képezünk, egy U és V vektort, akkor az abszolút értékeket osztjuk, és a fázisszögek különbségét képezzük. Tehát ez mutatja a bemenő és a kimenő jel arányát, és a köztük lévő fázis különbséget. Ez sokféle technikai rendszerre modellezhető, tehát például egy tömegrugó rendszerre, ugye, hogyha a tömeget valamilyen fázisba akarjuk mozgatni, ugye nem biztos, hogy ugyanúgy fogjuk mozgatni a rugónak a végét, hanem valamilyen fázis különbség lesz a két mozgás között. Tehát ez maga ugye a fázis különbség. Az amplitúdó az pedig az, hogy az a bemenő színuszjel nagyság, az milyen mértékben köszön vissza a kimeneten. Tehát ez a két dolog az, ami meghatározza a mi folyamatunkat. Tehát alul pedig olvashatjuk, hogy az átviteli függvény a kimenőjel és a bemenőjel Laplace transformátjának hányadosa. Ugye itt említettem, hogy ugye ezt a példát, ugye hogy a körfrekvenciától is függ a fázis helyzet. Ugye ezzel azt értem, hogyha ezt a tömegrugó rendszert, ugye, amit bemutattam, tehát valamilyen frekvenciával gerjesztem, hogyha ezt a frekvenciát növelem, tehát gyorsabban próbálom mozgatni ezt a tömeget, akkor más lesz a fázis tolása. Tehát más fázisban fog mozogni ez a tömeg. Tehát valószínűleg nagyobb késéssel, vagy kisebbel. Tehát ezt a fajta vizsgálatot fogjuk majd elvégezni, akár gyakorlaton, akár majd mérésen bemutatva. És pontosan ezt láthatjuk, itt vektoriálisan is, hogy a kimenőjel ugye a V, a bemenőjel az U, és láthatjuk, hogy tehát ezt úgy tekintetjük, mint egy pillanatfelvétel. Tehát egy pillanatban ez a két vektor így áll. Hogyha egy tized másodperccel később készült volna ez a felvétel, teszem azt, akkor lehet, hogy a két vektor az így állna, de minden esetre a köztük lévő fázis különbség és az amplitudóik, illetve azok hányadosok, az állandó lenne. Mert ez ezen a frekvencián, tehát ezzel a gerjesztésekkel készült. És ugye a számítás, ahogy azt már láttuk is, ugye a vektoriálisan. Ugye ezeknek a gyakorlása fog majd történni. Ezzel gyakorlatilag a komplex függvényeket át is tekintettük. Az idő az arra lesz most még elegendő egy körülbelül 20 perc, hogy a tömbvázlatokról és a jelfolyam gráfokról beszéljek röviden. A tömbvázlatot már azt láttatok, hiszen a szabályzó körnek a felírását is tömbvázlatokkal végeztük el. Íme, például itt van egy tömbvázlatos felírási mód. Ez azt jelenti, ez így jelenti, hogy az egyes elemeket egy ilyen négyzetbe beletesszük, és oda beleírjuk azt, amit számunkra az egész jelent, tehát összefoglalva. Például, hogy van egy szabályzónk, egy szabályzott szakaszunk, és egy visszacsatoló tagunk. Teljesen mindegy az, hogy most a szabályzó pit szabályzó, tehát egyszerű differenciál egyenletekkel felírható, vagy egy bonyolultabb fázi rendszer, vagy neurális háló. Egy tömbvázlatban ez mind belefér. Egy tömbvázlatban nagyon bonyolult dolgokat is beleírhatunk. Tehát ez egy nagyon fontos jellemzője. És a nyilak mutatják, hogy gyakorlatilag az egyes hatások merre terjednek. Tehát melyik egységnek mire van hatása. Tehát a szabályzónak egyértelműen hatása van ugye a szabályzott szakaszra, hiszen a szabályzó fogja azt a jelet meghatározni, amekkorát majd gerjesztésként adunk a rendszerre. Azért fontos megemlíteni, hogy a tömbvázlatnak milyen a szerepe, vagy mi a szerepe, mert van egy másik matematikai leírási mód is, amit alkalmazunk, és amit talán még gyakrabban alkalmazunk. Az pedig a jelfolyam gráf. Azt mondja... A jelfolyam gráfos és a tömbvázlatos felírás az a műszaki életben az egy nagyon fontos dolog, hiszen így tudjuk vizuálisan, gyorsan szemléltetni, hogy milyen folyamatok zajlanak. Tehát ha felírunk egy-egy egyenletet, nem biztos, hogy az annyira szemléletes. Tehát ott már kicsit bele kell az embernek magát élnie, hogy egyáltalán mit írtunk oda fel. Míg egy tömbvázlaton remekül látszik, hogy a folyamatok milyen struktúrában épülnek fel. Ezért aztán ez a két kezelési módot itt egy kicsit jellemezzük is. A jelfolyamgráf az a tömbvázlatoknak egy egyszerűsített formája. Értem ezt ez alatt, hogy a jelfolyamgráfoknál sokkal jobban definiált az a környezet, ahol ezt használhatjuk. Tehát itt már csak lineáris rendszerekben dolgozhatunk, míg ugye említettem, hogy a tömbvázlatnál ott nem lineáris rendszerek, tehát egy fuzzy algoritmust, vagy neurális hálózatot nyugodtan beleérthetek egy tömbvázlatos felírásba. De egy jelfolyamgráfosban már nem. Nézzük is meg egyáltalán, hogy mik ezek a kritériumok. Az összehasonlítást azt úgy tenném meg, hogy a jelfolyamgráfot emelném ki, és ehhez viszonyítanám egyáltalán a tömbvázlatot. Tehát a jelfolyamgráf a tömbvázlat egyszerűsített felírása. Ugye, ahogy említettem is, a jelfolyam ábrának, vagy jelfolyam gráfnak szigorúbbak a matematikai feltételei, és hát ugye ezáltal egy kötöttebb a rendszerünk. Azt mondja, egy nagyon fontos dolgot még itt megemlítenék, mert gyakran összekeverik, hogy a jelfolyamgráfot a struktúragráffal. Ez két különböző dolog. A jelfolyamgráf az egy gyakorlatilag egy egyenlet gyorsírás, ahogy itt látjuk. A struktúragráf pedig az a modellezésnek az első lépése, amikor a fizikai, technikai valóságból kiragadjuk azokat a részeket, amelyeket fontosnak érzünk, vagy fontosnak és érdemesnek tartunk arra, hogy tovább vizsgáljuk. Tehát az a struktúragráf. És egy teljesen más rész. Itt vagyunk pedig a tömbvázlatoknál és a jelfolyamgráfoknál. Tehát ez egy egyszerűsített felírás, a jelfolyamgráf. Aztán szigorúbb ugye erre a jelfolyamgráfról beszélve szigorúbb matematikai összefüggéseknek kell megfelelnie. De ami a legfontosabb, és a tábla alján van, hogy ez egy egyenlet gyorsírás. No, itt már egyértelműen látjuk, hogy mi a különbség a kettő között. Tömbvázlattal is lehet egy átviteli függvényt megadni, csak itt sokkal bonyolultabb dolgokat is beleérthetünk. Itt viszont egy átviteli függvény az a legbonyolultabb dolog, amit egy jelfolyamgráfba beletehetünk. Beletehetünk egy összeadást, egy kivonást, egy szorzást, egy osztást, és legfeljebb egy átviteli függvényt, ugye ahol a számlálóban és a nevezőben is polinomok vannak. Tehát ez a legtöbb, amit itt beleérthetünk. Ezt a kezelési módot fogjuk alkalmazni. hogy a rendszereink egy valamilyen differenciál egyenlet alakban vannak felírva, ezeket kell úgymond a számítógép számára érthető vagy elfogyasztható formává átalakítanunk. Ugye a programozás történhet valamilyen C nyelven, vagy egyéb felületen, de ami számunkra talán a legkönnyebb, ugye műszakiak számára egy grafikus felület. Például a MATLAB-nak a Simulink felülete. Ott már gyakorlatilag ezeket a jelfolyam gráfokat sokkal szemléletesebben tudjuk beleültetni, és ezáltal azt tudom mondani, hogy sokkal könnyebben, gyorsan tudunk eredményeket kicsiholni a rendszerből. De ehhez meg kell tudnunk alkotni a jelfolyam gráfos felírást. Ennek a felírási módnak vannak kritériumai, amiket itt láthatunk. Tehát a jel a gráf élén kizárólag csak a megadott irányban terjedhet. Hogyha én nekem itt van egy bemenő pontom, mondjuk x1 és x2, és a gráf élét ugye irányítom, mert valamerre irányítanom kell, akkor a jelfolyam csak ebben az irányban terjedhet. Tehát, ha én azt mondom erre, hogy ez egy A értékkel való szorzást jelent ez a jelfolyam, akkor azt tudom mondani, hogy az x2 az A-szor x1. És azt nem fogom tudni mondani, hogy az x1 az 1 per A-szor x2. Ez nem igaz. Tehát ezt mindig figyelembe kell venni. Tehát a jel a gráf élén kizárólag csak a megadott irányban terjedhet. No, azt mondja, nincs. Ezt akkor... mint fontos információt mindjárt összegezzük is. Tehát a jel megadott irányban terjedhet. Ugye, amit nyillal adunk meg. A másik pont. A gráf csomópontokban mind kereszt, mind átmenő változók, valamint ezekből származtatott mennyiségek is megjelenhetnek. Először is. Itt egy gondolatjel. Ez azért lett megemlítve, mert ugye, amit mondtam, hogy a struktúra gráf, mint egy más téma, de ott a csomópontokban csak keresztváltozók vannak. Itt a jelfolyam gráfnál, itt mind kereszt, mind átmenő változók lehetnek. Ezekről szerintem hallottatok, ugye mik a kereszt és az átmenő változók. Ha nem, akkor még majd ezt gyakorlaton összefoglaljuk. Lényeges, hogy a csomópontokban kereszt és átmenő változók lehetnek, valamint ezekből számoztatott mennyiségek. Tehát viszonylag ez az elem, ez kötetlen. Viszont nagyon fontos lényeg, hogy csak a csomópontokba befutó éleket szabad összegezni. Tehát, hogyha van egy olyan gráfrendszerem, ugye ez x1, x2 legyen itt mondjuk egy A, mondjuk itt az x3, akkor az x2-es pont az úgy írható fel, vagy úgy irandó fel, mivel csak a befutó élek összegzendők, tehát hogy A szor X1 plusz C szer X3. Tehát az nem érdekel, hogy itt van egy B kimenő él, az majd az X3 kiszámításánál lesz majd érdekes. De egyelőre ez a két elem fontos itt számunkra. Azért felírnám, ugye, hogy a csomó pontokban kereszt és átmenő változók is lehetnek. És a gráf ér fordított irányban, fordított irányban nem jelent mindig ugye összefüggést, ahogy a fenti ábrán is említettem. A gráf ér fordított irányban nem mindig jelent összefüggést. Ezzel össze is foglaltuk azokat az elemeket, amik a gráfokat jellemzik. Ezek nagyon fontosak, hogyha véletlenül valahol valamelyik csoportban nem lenne ez visszakérdezve, akkor a későbbiek során mindenféleképpen elő fog jönni. Tehát érdemes ezeket memorizálni, átgondolni, hogy mit is jelentenek pontosan. Ennek segítségére van itt egy példa az ábrán. Annyi időnk még van, hogy a felvázolt pontoknak megfelelően értelmezzük ezt az ábrát, hogyan is írható fel. Vagy mit is jelent. Kétféleképpen is elindulhatnánk abból, hogy vannak itt egyenleteink, és abból készítjük a jelfolyamgráfot, vagy fordítva, hogy a gráfból rekonstruáljuk az egyenleteket. Én amondó vagyok, hogy megvannak az egyenleteink, mert általában azok vannak meg, és abból készítsünk jelfolyamgráfot. Na most, ha teszem azt, van itt ez a négy egyenletem, akkor hogyan célszerű nekiállni? Valamelyik egyenletet kiválasztjuk. Célszerű talán mondjuk ennek megfelelően az X2-es pontot kiválasztani. Én arra azt gondolom, hogy mondjuk legyen itt az X2-es pont. Aztán majd egy-egy ilyen jelfolyamgráfot, vagy egy-egy ilyen egyenletrendszert majd a gyakorlaton megtöltünk tartalommal, tehát hogy milyen technikai rendszernek milyen jelfolyamgráfot lehet létrehozni. Most ez egy elvi ábra, amin most végigmegyünk. Tehát az X2-es pont az egy A1-2-ször X1-es tagból épül fel. Tehát akkor valahol lennie kell egy X1 pontunknak, amit hogyha A1-2-vel megszorzok, akkor az az X2-nek bemenetként szolgál. Továbbá az X2-nek bemenetként kell szolgálnia egy A3-2 szorzóval is, ami X3-ból érkezik. Ezzel az első összefüggésünk le is rajzoltuk. Nézzük a következőt. Az X3-ra az igaz, hogy van egy X2-es összetevője, ami A2-3-mal szerepel. És van egy X4-es mi A4-3-mal. Mivel ugye az X3-asról beszélünk, itt szerintem elírás van, tehát ez 4-3. Akkor ugye, hogyha 4-esből jön. Nézzük csak, X3. Ez valószínűleg A4-3-as akar lenni. Ugye erről az ágról beszélek. Itt. Aztán, akkor a negyedik pontot azt úgy kapjuk meg, hogy az A, vagy az X2-esből egy A2-4-es erősítéssel. Így van, köszönöm. X2-ből. És A4-3 az A4-4-es lenne jobb, így van, hiszen az egy önmagába záródó gráf. A4-4 szed X4, és az X5-ös az pedig szintén ugye a kettes pontból fog indulni, A2-5, és a 4-es pontból egy A4-5. És szorzóval jutunk el az X5-ös pontba. Tehát ez a mintapélda következőképpen, ugye, ahogy láttuk, így írható fel. Mivel itt van néhány hiba ebbe az ábrába, én ezért ezeket az egyenleteket újra felírnám, úgymond rekonstruálnánk ezt a jelfolyam gráfot, és gyakorlatilag akkor már meg is vagyunk ezzel a példával. A következő alkalommal ezeknek az összefüggéseknek lesznek kiemelve egyes részei, hogy mi az, hogy előrevezető ág, mi az, hogy hurok, hogyan számíthatjuk, milyen hatása van egyáltalán a jelfolyam gráfra. Egy szabályzókörben a visszacsatolásnak, ugye magának a huroknak milyen szerepe van. Ugye ehhez segít most, vagy ad egy bemutatót ez a példa. No, tehát ugye az X2-es volt A1-2 ször X1 plusz A3-2 X3, az X3-as A2-3-szor X2, A4-3-szor X4, X4-es az A2-4-szer X2 plusz A4-4-szer X4, az X5-ös pedig A2-5 szer X5 plusz A4 5-ször X4. Jó? Tehát ezzel a viszonylag egyszerű példával fejeznénk be a mai előadást, azzal, hogy a következő alkalommal Huba tanár úr ezeknek az összefüggéseit még jobban szabályozástechnikára és a mechatronikára vonatkoztatva fogja majd bemutatni. Köszönöm szépen a figyelmeteket!